egy este, amikor is a Binder családot, illetve Binder házaspárt látogattam meg, Binder Istvánt, akinek, hogyha a titulusát jól mondom, akkor a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője.
Igen.
Ugye, jól mondtam. És a feleségét Tündét, akiről már tudom, vagy sejtem, hogy talán nyelvtanár vagy, de hogy nagyon sok nyelven beszélsz, azt is legalábbis szerintem sok nyelven beszélsz, azt is tudom már rólad. Úgyhogy első körben én arról szeretnélek benneteket kérdezni, mint nagy családosokat, négy csodálatos gyereketek van, akiket én az iskolából ismerek egyébként, hogy egy kicsit saját magatokat is mutassátok be, meg a gyerekeiteket is mutassátok be, ideértve azt is, hogy hogyan ismerkedtetek meg, hány éve vagytok házasok, gyerekeitek tulajdonságaiból mit emelnétek ki, vagy hogyan mutatnátok be őket. Nem tudom, ki lesz először a szó, de biztos kitalálják a kedves hallgatók, hogy ki az István és ki a Tünde a hangszínből majd.
94 óta ismerjük egymást, tehát most már 22 éve. A Budahegyi Réti gyülekezetben ismerkedtünk meg, és 97-ben, tehát több mint 19 éve vagyunk házasok. Négy gyerekünk született, Csaba a legidősebb 2000-ben, Bálint 2002-ben, 2005-ben az Álmos, tehát így születtek egymás után három fiú, és 2007-ben az egyszem lányunk, Emese.
Az érdekes az, hogy nekem azok a családminták, amik voltak gyerekkoromban, és nagyon sok hitet is tanultam, vagy láttam, azok pont ilyenek voltak, tehát a nagyszüleim családja is ilyen volt, hogy három nagyfiú, és utána egy kislány, és a nagynéném, tehát édesapám húgának a családja is ilyen volt, ott is a legkisebb volt a kislány, és én már gyerekkoromban hihetetlenül jól éreztem ott magam, és nagyon-nagyon összetartó család volt, rendkívül mély, ilyen gyakorolták a vallásokat, a nagynéném, még keresztmamámék, ott például a heti bibliai ige, vagy a havi ige, a napi ige, mindig ki volt írva a falra, azt hiszem, hogy szinte minden este tartott a közös esti állítatot, és rettentő jól éreztem ott magam velük. Elcsúsztunk egy kicsit az időbe, tehát én fiatalabb voltam, mint azok a gyerekek, ők már azért hogy 50-60 évesek, és akkor már megfogadtam, hogy de jó lenne egy ilyen nagy családba élni. Tündének picit nagyobb azért a családja, neki két lánytestvére van, nekem egy nővérem van, de azt kell mondjam, hogy ezt a Jóisten megadta, és pont így adta meg, hogy három nagyfiú mellett egy talpra esett húgica, aki azért úgy talpra kell, hogy essen három nagy...
Így van, érvényesülnie kell.
Báty mellett, és még egy élményem van, ez már jóval később volt, hogy egyszer hallottam Jókai Anna írónőnek az eladását, és hihetetlenül érdekes, és olyan élvezettel mondta, hogy tényleg a családban az a legjobb, hogy amikor hazaér az ember, és akkor a fészek melege, az otthon melege, hogy az utánozhatatlan érzés. Na szóval, hogy ez szerintem, ami bennem is motoszkált, és ez tulajdonképpen az, ami abszolút követendő példaként mindig ott volt, és ezt hál' Istennek itthon lehet érezni azért.
Tehát ti akkor elmondhatjátok, ha jól értelmezem, hogy hoztatok otthonról is komoly muníciót is, meg vágyat is erre, ugye?
Igen. Hát, nekem az édesapám még hatan vannak testvérek, édesanyám még négyen, mi hárman, és én ezt úgy értem meg, hogy mi csak hárman vagyunk. Tehát én nekem a nagy család volt a természetes, és valahogy az, hogy három, azt nem éreztem
nagy családnak
az a minimum.
Igen. Pedig ez ugye Magyarországon három gyerektől nagy család a nagy család, de hát ugye nektek négy adatot. Most elgondolkoztam egyébként, hogy ezt a család melegét így kiemelted, István, mert azért nyilván a társadalomban neked van egy olyan szereped, ugye szóvívőként, televízióban is gyakran lehet látni téged, ami talán fel is erősíti benned ezt a vágyat, nem? Hogy a hivatali munka után te tényleg egy meleg, szerető, egészen személyes kapcsolatokkal bíró és azt erősítő családba, gyere haza, nem?
Igen, ez egy kettős dolog, mert egyrészt nagyon jó dolog hazajönni. Volt egy barátom, és ezt tőle örököltem, ez most nagyon személyes, amit elmondok, hogy szuper jó dolog így este 7-kor pizsamába átöltözni, és legszívesebben hálósipkát is vennék, meg mindenfelé.
Igen.
De tőtti teljesen elválasztani a dolgot, ami otthonról. Másik viszont az, hogy tehát úgy, hogy az ember, amikor bent van, és mindenféle hivatali adminisztráció, vagy bármilyen foglalkozik, akkor azért az a derült, hogy hát, hogy hazajönni oda majd, és hogy valaki kér dolgozni, meg ők is látják, hogy akkor együtt megyünk, akkor azért jobban mennek az iskolába, mert látják, hogy a szüleik meg máshol mennek dolgozni.
Tehát bizony,
ez ilyen kettős dolog, hogy én rettentő sokat kapok tőlük, és akkor lehet, hogy ők is látnak egyfajta modellt, még akkor is nyilván, hogyha most meg kamaszkorban vannak, nagyon sokszor akik teljesen más a véleményük, kicsit van ilyen kis vetélkedős íz is, meg minden, de ez a kettő dolog így egy erősíti egymást.
Vitatkozni szoktak a kamasz gyerekeitek veletek? Ilyen elvi viták vannak-e, vagy akár hitviták? Vagy ez hasonló?
Hitvitánál még szerintem nem tartunk, elvi vita azért, politizálás, igen.
Ott nézetkülönbségek adódnak?
Nem is annyira nézetkülönbségek, de markánsabb véleményük van most.
Igen. Egyébként ezt azért kérdezem, mert nálunk volt egy időszak, amikor a gyerekeink otthon velünk nagy elvi vitákat. Nálunk nem ilyen nyugodt a hangulat, mint nálatok, hanem ilyen olaszos temperamentum család voltunk, úgyhogy erős decibel számmal történtek ezek a viták olykor. És akkor nagyon kart kikart, tehát érvekkel szemben. Majd egyszer valaki, az egyiküknek a hittan tanára egyébként, vagy csoportvezetője, azt mondta, hogy nálunk valamiféle gondolatrendőrség lehet, mert a gyerekeink, először még persze elkerekedett szemmel néztünk, hogy vajon mire gondol, a gyerekeink a mi szófordulatunkkal, a mi érveinkkel és a mi hangsúlyunkkal állnak elő máshol, például a hittan csoportban. Ugye velünk otthon megharcolják a maguk harcát, érveket gyűjtenek, szófordulatokat, ha tetszik, kifejezéseket, stb. Amit aztán majd ők továbbadnak, és akkor úgy megnyugodtam, hogy ja, hát akkor azok a csodák, amik mondjuk akkor ők már azért nagyobb kamaszok voltak, tehát ilyen tizenpár évesek.
Ez még előttünk van. Én akkor szerettem egyébként a vitát, mert nálunk is van az ikő keményen, szóval nem ilyen nyugodt az a dolog, hogyha okosan érvelnek, tehát hogyha az egy ész vita, nem indulat, vagy nem...
Világos.
És ez persze, hogy benne van egyébként, tehát ez, én nem hiszem, hogy lennének ilyen szuper, mint a családok, ahol soha nincs semmi. Meg egy kicsit most már magukat fejezik ki, tehát most ez az útkeresés már szerintem meg azért már úgy az egyéniségük nagyon jó kezd kirajzolódni, ugye csak már 16, tehát ő már látja. Meg nagyon sokszor azt érzem, hogy ez fura, amit most mondok, de hogy nem az a fontos, hogy mit mond az ember, hanem akár a testbeszéd, akár az, hogy amit csinál, tehát igazából az rögzül nekik. Még lehet, hogy ez pont az ellentéte, amit egyébként én mondok. Tehát ők hihetetlenül jól le tudják, ugye a legközelebb vannak velünk a világon, ők hihetetlenül le tudják venni kisgyerekek is a mögöttes üzeneteket, sokkal jobban dekodolják, és az az igazi üzenet, tehát úgy leszek, vagy leszünk nem hitelesek, vagy hitelesek,
az
sokkal jobban le tudják venni.
Egyébként ezt én is nagyon megfigyeltem, szoktam is ezt kiemelni előadásokban, és egyébként, hogy a gyerekeket tényleg elsősorban nem az érdekli. Persze az érvek, igen, mert gyűjtik a kifejezéseket, érveket, de valóban az, hogy hitelesen mondjuk azt, úgy is élünk, vagy nem úgy élünk. Ugye erre mondja a szakirodalom azt, hogy a szülő a hátával nevel, mert hogy a gyerek nézi a szülőt, önkéntelenül is. És ez nagyon jó, hogy ezt kiemelted egyébként, mert ez nyilván hat a ti gyerekeitekre, és itt az előbb nektek még mikrofonon kívül mondtam, hogy lenyűgözött az MS, aki most hány éves, harmadikos, 9 éves, igen. ahogy itt kisházi asszonyként kiszolgált. Tehát megjelentem, itt először is azon túl, hogy nagyon kedvesen, illedelmesen, helyesen köszönt, azon kívül rögtön megkérdezte, hogy kérünk-e teját, sütit hozott, teját hozott, megkérdezte, hogy mézete vagy cukrot, édesanyja mondta, hogy legjobb lesz mind a kettőt, és gyönyörűen itt kiszolgált bennünket, szolgált, inkább ezt a kifejezést használnám, és nyilván nem véletlen, hogy ő ilyenné alakult. Ez hogyan éritek el? És a fiaitok is nagyon jól neveltek, tehát ezt én hozzáteszem, volt tanárukként, hogy mit tudnátok erről megfogalmazni, hogy mi az a mögöttes, vagy mi az a koncepció, aminek mentén ők ilyenek lettek, mert hogy maguktól nem lesznek ilyenek ki a gyerekek, ezt tapasztalatból lehet tudni. Azért azt elmondom a kedves hallgatóknak, hogy némileg tanástalanul nézünk rám, hogy vajon, de én nem hiszek abban, hogy ilyen szerencsések vagytok.
Szerintem ez a oroszlán részt a Tündének köszönhető, tehát ő egyrészt pedagógus, most lesz hamarosan az utolsó hitoktatói vizsgáját, tehát ő hitoktató egyébként, vagy hitoktató lesz,
mert igen,
a anyai hivatást
angol is, angol tanár is hittantanát, tehát ezeket.
Ja, igen.
Igen, és az az érdekes, hogy tulajdonképpen a anyai hivatásból jött ez neki, mert ő először nem akarta a pedagógusságot, és amikor egyetemista volt, nem is tette le, és aztán most így gyakorló kvázi anyukaként abból lett neki.
Igen.
És azt érzem nagyon sokszor rajta, hogy nagyon-nagyon ráérez arra, ami az adott pillanatban a gyerkőcöknek kell. Tehát az, hogy odaülni, mondjuk például, amikor ötödikbe mentek, az egy hihetetlen nagy fordulópont volt nekik, mindegyiküknek szinte. Most az álmosnak nem, mert ő nagyon valahogy hihetetlen jól veszi az akadályokat, de a többieknek nagyon nehéz
igen.
volt, de az első is, főleg a Csabinak ő volt az, aki törte az utat a többiekkel, hogy hihetetlenül, amikor a Pannonia Szakra iskolába mentünk, akkor is hihetetlenül éreztük a szorongást rajta, és a Tünde úgy egy pillanat alatt megérzi rajtuk, és amikor úgy föl tudnak oldódni, és tényleg segítséget kapna, akkor ezt így megérzik. Meg nyilván a fiúk meg a lányok között van különbség, tehát az emese körülbelül egy éve, másfél éve kezdett kis nő lenni, kis háziasszony lenni, kicsiket így rendet rakni, meg úgy. Szóval az egészen fantasztikus, és ezt hihetetlen élvezem, megmondom őszintén, mert három fiú után én arra gondoltam, hogy nekem már biztos, hogy csak fiaim lesznek, és sose kérdeztük meg a szülés előtt, hogy nem kérdeztük meg ilyen röntgenképeket, és akkor máig emlékszem a születés napjára, és akkor olyan diadalmasan mondta a doktor úr, hogy kislány, hogy legalább annyira, na és ez most kezd kijönni, tehát hogy tényleg ő egy ilyen kis nő, és ez így most jön kezdtem. Mindegyikük egyébként a képessége szerint, tehát a Csabi, ő például rendkívül sok minden szorgalommal csinál meg, ő az, aki legkorábban föl tud kelni, ébresztés után terítésbe tud segíteni sokszor, többiek meg másba jók. Nem egészen ugyanazon a módon terhelhetők, vagy kérhetők meg erre, vagy arra, vagy amarra, de ők meg másba erősek, és akkor abba fejezik ki magukat. De mindegyik azért megpróbál maga módján.
De ha jól értem, akkor ez nektek fontos is, hogy azért terheljétek is őket, bár ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb kifejezés tőlem, tehát magyarul, hogy részt vegyenek a család életében, részt vegyenek a házi munkában. Anyuci nem arra teremtetett, hogy kiszolgálja a családot, hanem hogy egyfajta csapatmunka legyen a család hát élet, nem?
Igen, mindenképp el is várjuk meg, szerintem azért ők is érzik, hogy részt kell venni. Hát, hogy hogyan értük el, ezt nem tudom, mert próbáltam ilyen táblázatokat gyártani, hogy akkor mindenki beosztva, hogy kinek mi a feladata, de ez valahogy annyira nem működött, ki mit tud. És hát van, aki többet segít, van, aki kevesebbet, de az a másik pedig másban ügyesebb, és másban veszi ki a részét.
De ez olyan jó, hogy ezt is látjátok, tehát, hogy nem méricskélitek, hogy teljesen egyformán kell mindenkinek mindent csinálni, hanem kinek ez az értéke, kinek az ez.
Hát ez olyan szempontból nehéz, hogy mi ezt látjuk, csak egymás között nem mindig. És akkor persze, mert én már harmadszorra terítek, de a másik pedig. Miért nem csináljam, akkor az úgy
És akkor leszerelitek valahogy az ugolódót?
Igen, megpróbáljuk. Aztán, hogy sikerül-e, vagy sem, akkor.
Igen, meg ez lehet, hogy tényleg például nem a legjobb, de azért jobb néha megcsinálni. Tehát évközben azért sokszor azt látja az ember, hogy nagyon-nagyon leterheltek. Tehát húzzák magukat, meg fáradtak, és akkor inkább elrakja az ember a mosogatógépet ő, és megint az látja a gyerek, hogy majd egyszer ő is el fogja rakni, meg tényleg megint például ülök teljesen rossz, amit mondok, de az ember úgy van vele, hogy hát ki tudja hány évig rakhatom én el a mosogatógépet utána, aztán majd ő is persze visszatérve az előzőre, néha nagyon sajnálja, mert nagyon fáradtak, nagyon igen. Húzzák magukat, 7-8-9 órájuk van, kemény azért az iskola, sok a követelmény. De akkor az ember próbál egy kicsit segíteni, aztán majd valamiben ők segítenek. Most például ősz van, ugye a kertbe kellett gerebjezni, és akkor most nagyon szépen kimentek. Nem azt mondom, hogy szuperül fölgerebjezték a kertet, de életükben először megpróbálták, és még ilyet sose csináltak, és egész jól sikerült nekik, úgyhogy...
De jó, de azért bocsánat, hogy rögeszmésen visszatérek, tehát azért mégiscsak van mögötte egy olyan elgondolás részletekről, javítsatok ki, hogyha nem jól érzékelem, de hogy a gyerekeknek ez feladata, akár a mosogatógépnek a kirakása, berakása, stb., amit adott esetben, mert ők túlterheltek, ti átvállaltok, de nem arról van szó, hogy nekik kizárólag csak az iskola a feladatuk, és a házi munkában semmit soha.
Nem. Természetesen igen. Azért a szobatakarítás, a saját szobámban való rendrakás,
például.
A edények elrakása, tehát nem extra dolgok, de azért igen, a szemétkivitele, tehát...
Hát ezek nagyon fontos ezek dolgok. Megcsodáltam egyébként a két nagyfiúnak a rendes szobáját, szóvá is tette, hogy milyen rend van egyébként, amikor hozzátok jöttem. Azért is kérdezem ezt egyébként, mert nemrégen hallottam egy felmérésről, miszerint követtek életutakat. És azt nézték meg, hogy egy bizonyos embercsoportban kik a sikeresek hosszú távon, és kik a nem annyira, vagy egyáltalán nem sikeres emberek. És a következő két dolgot emelték ki, hogy a sikeres embereknek a indító családja az egy elfogadó család volt, és ott jó volt a légkör, biztos életút kezdetet élhettek meg ezek az emberek, és a második az volt, hogy és ezek a sikeres emberek már gyerekkoruktól kezdve házi munkát kellett, hogy végezzenek, és nagyon érdekes elgondolkoztam ezen, hogy ezek szerint ilyen módon is mérhető. Tehát valahogy ezt próbáltuk itt azt gondolom most körülírni, mert tényleg ez egyszerűen érződik a gyerekeiteken. Picit visszakanyarodom, mert úgy érzem, hogy ez a téma, hogy olyan én külső szemlélőként olyan nagyon rendezettnek látlak benneteket, és ez fölveti bennem a kérdést, és visszatérek például arra, hogy te milyen sok nyelven beszélsz, mondd már meg légy szíves a kedves hallgatóknak, hogy hány nyelven is, meg hát milyen nyelveken?
Angol, francia, német, és japán szakon végeztem, de hát az már rég volt, és az úgy elkopott.
Hát de azért megtanultál ezek szerint japánul, gondolom. No, akkor neked nyelvszakod van, ugye, és most lesz majd hozzá itt a tanári...
Angol-japán bölcsész diplomám van, és most egészítem ki az angol diplomát tanárira, és mellette a teológián a hitoktatóit végzem.
No, és akkor egy ilyen hölgy, akinek ennyi sok minden van a fejében, mégis jól tudja érezni magát családanyaként, és azt én. Tudja átélni, mert én ezt láttam rajtad legalábbis, hogy azt tudod átélni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos hivatás. És hogy abban az életszakaszban voltál Csabi születése óta, ugye?
Igen.
Hogy azt az egy édesanyát, aki a gyerekeidnek van, azt tényleg megad nekik úgy, hogy jelen vagy az életükben, törődsz velük, észreveszed, ha feszültek, észreveszed, hogyha segítségre szorulnak, nyilván Istvánt is igyekszel segíteni. Tehát én úgy érzem, hogy te jól érzed magadat ennyi tudással a fejedben, és nem érzed azt, hogy valami nagy karriert kellett volna építened.
Nem.
Ami akár még lehet is, mert fiatal vagy, és még az is előtted állhat, de azt tetted, azt gondolom, abban az életszakaszban, amikor elsősorban anyára volt szüksége a gyerekeidnek, hogy az édesanyjuk voltál, hogy ezt jól látom, mert ha nem akarsz teljesen, akkor majd
15 évig talán itthon voltam, és tényleg úgy éreztem, hogy egyrészt még karriert később is lehet, hogyha arra van igény, másrészt pedig úgy éreztem, hogy minden másba van jobb, van alkalmasabban. Tehát pótolható vagyok ebben az egyben, úgy éreztem, hogy ezt én szeretném csinálni, és rám van most szükség. És szívesen csináltam, tehát soha nem éreztem úgy, hogy jó, hát persze elfárad az ember időnként, de...
Nyilván vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, de ettől eltekintve.
Sose éreztem azt, hogy nem ez most elég volt.
De jó ezt hallani. Valami.
Ja, azt szokták mondani, ugye, hogy persze én nem tudok hozzászólni, de hogy vannak olyan anyukák, akik ott otthon nagyon bezárkoznak, megubóznak a gyerekekkel, és tűnnének, ez szerintem soha nem volt annyira. Egyrészt, mert nagyon jól érezte magát, másrészt pedig a plébániai gyülekezeti kapcsolat, ez mindig ott voltak, tehát egy babamama kör, egy ilyenek arra, amire nagyon ritkán tudott elmenni, de valamennyire el tudott menni, az hihetetlen sokat jelentett, tehát a család mellett, családi háttér mellett kaptunk nagyon sok segítséget nagymamáktól, de ez is ott volt, tehát hogy akár egy ilyen babamama körbe el tudott menni, akár több helyre, tehát hogyha egy nagyobb háttér is ott van, egy nagyobb segítő csapat, akikkel tud beszélgetni, az nagyon-nagyon sokat számít.
Ezt köszönöm, hogy mondod, mert ez is lett volna a következő egyébként, hogy mely körök segítenek benneteket. Ugye én tudom, hogy ti nagyon élénk gyülekezeti életet éltek, és azt is tudom, hogy hol, meg ugye nagyjából ismerem is ugye a helyet is, meg a közösségnek egy részét is. És azt látom, hogy ez benneteket is, meg nyilván a többieket is gazdagít, de hogy ebből mi az, amit így át lehet adni, azon túl, amit most elmondtál, tehát, hogy van elmenési lehetőség, babamama klubba, énekkarba, ide-oda-moda. Például, hogy ti, nektek van-e időtök arra, hogy mondjuk akár ezen a körön belül például a hiteteket is szellemileg, most hittan formájában mondom, most én ilyen katolikus szóhasználattal, de mondjuk bibliakör formájában valamilyen módon gazdagítsátok és felnőtt módon éljétek meg. Tehát, hogy nem csak a gyerekekkel lenni, hanem felnőtt közösséggel is, vagy együtt a gyerekekkel, az egész nagy közösséggel, hogy ez hogyan működik.
Most nem tudunk, van ilyen fiatalházas kör. Igen, sokáig fiatalházas körnek hívták, de hát most már azért az erős
bár tőzet. Régen volt a fiatalabb.
Igen.
Fiatalházas, oké?
Most nem nagyon tudunk oda.
Nem, ez most néhány év óta kimarad. Hát egyszer majd lesz valószínűleg több idő, csak ezt nem tudjuk megcsinálni. Nekem talán meglepő módon, de a legnagyobb lelki élményem az elmúlt években az a Pannonia Szakra volt, a Pannonia Szakra iskola. Az egy annyira új hitélmény volt, vagy hitbeli minőség volt, hogy az egy óriási lökést adott, és nem is gondoltam volna egyébként, mert ugye ez, hogy mondjam, a fő résztvevők ott a gyerekek, de egy csodálatos élmény volt, és ma is az igazából, úgyhogy ott részt venni az nagyon jó. Bár a rendszeres alkalmakon nem tudunk ott lenni, de...
Hát a barátaink továbbra is az
igen,
a...
Igen, akkor a körből adódik.
Igen, hogy...
És hétvégenként szoktunk azért időnként elmenni együtt kirándulni, vagy csak találkozni, vagy hát gyülekezeti programokon, ha tudunk, részt veszünk, és hát a gyerekeknek is egy részben barátaik ők.
Igen,
tehát most ez már keresztülőségeket jelent, és akkor azért ugye egy évben a 4-5-ször több napos közös áhítatos kirándulásokra elmegyünk. Meg például most kértek meg minket, hogy a karácsonyi műsorban is ott legyünk szereplők, úgyhogy körülbelül ez így, illetve az is te tiszteltek.
De ez olyan jó egyébként, hogy mind a kettőt mondjátok, és hogy a Pannonia Szakrát is ebbe a körbe bevetted, mert azért én veletek pont ezt tapasztalom, hogy annyira jól együtt lehet így élni. Egyik felekezethez, másikhoz tartozó embereknek is. Nekem például egy fantasztikus élmény, ezt te nem is tudod, hogy van az iskolánkban az első áldozós korosztálynak, ugye mindig vannak őrangyalai, ők hatodikosok szoktak lenni általában, és nem nézzük azt, hogy ki katolikus, ki más felekezetű, mindenkinek van őrangyala. És ugyanígy a hatodikosok, minden, teljesen mindegy, hogy evangélikus vagy katolikus, őrangyala valamelyik harmadikosnak a nagyobb, és amikor valamelyik korosztálynak volt az első gyónási alkalma, akkor egyszer csak téged láttalak ott, mint kísérő apukát, mert őrangyala volt valamelyik gyereked valakinek, és akkor olyan, úgy átmelegedett a szívem, hogy de jó. Tehát, hogy érződött rajtad, hogy teljesen komolyan veszed, másik felekezethez tartozó emberként, de benne vagy ebben a lelkiségben is. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, meg jó együttműködés, hogy egymás lelkiségéből ugye így épülünk. Azon kívül, ugye, amikor én megyek el az evangélikus közösségbe, például ilyen irodalmi áhítatokra, igen, akkor te például verset szoktál mondani, tündetet fuvolázni szoktál, tehát így ilyen módon is gazdagodunk egymásból, és ez nagyon jó.
Lehet, hogy ez onnan jön, hogy engem gyerekkoromban nevelő néniként, vagy otthoni vigyázó néniként egy olyan apáca néni nevelt, aki akkoriban nem lehetett hivatalosan apáca, Edit néninek hívták, és utána meg nagyon sokáig elvetődtem a panonhalmi benceseknek a házában, vagy Budapesten, tehát panonhalmiakkal, Győri bencésekkel voltam együtt, aztán sokáig jártam a budahegyvidéki reformátusokhoz is. Ezek mind lehetőségek szerintem a Jóistenhez, és ez egy hihetetlen nagy dolog, hogy persze az embernek legyenek gyökerei, meg legyen közössége, ahová tartozik, igen, de ez a lelkiség, ez mind egy szerintem óriási lehetőség, és néha úgy, amit egy ilyen felfrissülés, hogy most akkor a Jóistenhez ezen az úton lehet menni, vagy oda eljutni.
Igen, és azt gondolom egyébként, hogy így lehetünk a világ felé is tanúk, hogy mi tudunk ilyen kapcsolatban lenni egymással, és nem az otorzsalkodunk, ugye, hogy mi választ el bennünket, hanem keresztények vagyunk. És
igen, én mindent, szinte mindent azt gondolom a családomnak köszönhetek. Az, hogy tényleg a személyes szeretetet talán a szüleim mellett, és nyilván a meglévő családom mellett nekik köszönhetek. Tehát azt a szeretetet, amit teljességében át tudok élni, vagy meg tudok kapni a Jóisten segítség, azt nekik köszönhetem. Egyszer Móricz Zsigmond azt mondta Ady Endréről, amikor elolvasta a verseit, hogy ő maga egymaga felér egy forradalmi szabad csapattal. Én azt mondom, hogy a mostani világban mindenki, akinek ilyen családja lehet, az fölér egy forradalmi csapat, szabad csapattal egy ilyen család. Tehát az igazi boldogságot, az igazi bátorságot, a teljes életet élni szerintem ebben a családban lehet. Tehát ez egy olyan óriási kaland, egy olyan fantasztikus lehetőség, amit szerintem nem érdemes kihagyni, mert azt érzi az ember, hogy van is egy ilyen lelkiség irányzat, hogy a Jóisten művét én rajtam keresztül valósítja meg, és én is ennek a részese lehetek. Szerintem erről szól a család, hogy ezt teljességben meg tudja az ember élni, és át tudja élni. És ez valami akkora boldogság, amit szerintem nagyon nem kéne ott hagyni, meg nagyon nem kéne az útszélen hagyni.
Pinder Istvánnál és Tündénél jártunk, akiknek 4 csodálatos gyermekük van, és most már békén hagyom őket, hogy végre vacsorázhassanak ezekkel a csodálatos gyermekekkel, úgyhogy elköszönök tőletek, és köszönök a hallgatóktól is. Mindenkinek nagyon szép további napot kívánok ezen a nagy családos tematikus napon. Mária Rádió hallgatása közben dicsértessék a Jézus Krisztus.